akkor a videót is bekapcsolom, köszönöm. Szeretettel üdvözlök mindenkit, aki a Kábel TV-t és a Hírevességtől és Informatikai Tudományos Egyesület Kábel TV szakosztályának, vételtechnika szakosztályának és média klubjának mai előadásán jelen van, vagy most, vagy később online formában fogja megnézni, visszanézni. És a mai előadás az az adat értéke, az adatról azt mondják, úgy, az a hivatalos álláspont, hogy az adat a 21. század olaja, tehát értéke az az olajjal egyenértékű, úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk Darabos Zoltánnak, a Compu-Consult Kft. Igazságügyi szakértő, gazdasági társaság ügyvezetőjének és igazságügyi szakértőnek az előadására. Zoli, tiéd a szó.
Köszönöm a felvezetést, és üdvözlöm a előadás online nézőit, és akik itt a későbbiekben a YouTube-on keresztül meghallgatják, illetve megnézik ezeket az információkat. Ez egy olyan előadás lesz, ami gondolatébresztőnek is van számva, és nem az a célja, hogy ezt a kérdéskör egyszer és mindenkorra véglegesen befejezzük. Inkább egy bevezetésnek tekinthető, és újszerű a maga nemében, mert erről még itt a mi köreinkben az elmúlt 10-20 évben nem volt szó. Egyben felhívnám a figyelmet egy következő előadásra is, ami november 3-án lesz, és a naperőművekkel kapcsolatos létesítési és műszaki feladatok, illetve ezek megoldása lesz a témája. Ez is egy teljesen újszerű téma, amit a belekezdünk, és a szituáció is újszerű, hiszen 2021. 11.3. a Műszaki Egyetemen egy hibrid előadást fogunk tartani, ahol lehetőség lesz a szokásos teremben, a meghívó szerinti pontos helyszínen személyesen is részt venni, és egyben YouTube-on is fogjuk közvetíteni ezt az előadást. És ugyanúgy fogjuk. Hát akkor várjunk bele. Hát először is, hogyha az adat értékéről beszélünk, akkor próbáljuk meg megfogalmazni, hogy mi az az adat. Hát ugye elég összetett a kérdés, és itt a tervőben néhány felvetés szerepel, hogy ez a kép, amit most látható, ez például adatnak nevezhető-e, vagy az a hangfelvétel, ami most készül, az adatnak nevezhető-e, vagy a mozifilm, amit megnézünk a 07-es ügynökről, az adatnak nevezhető-e, illetve a mai digitális korunkban gyakran mondjuk azt, hogy hát ugye digitális az a szép, ami digitális, minden az volt szép, ami nem digitális. Hogy ami digitális, az mind adat-e, és fordítva, ami nem digitális, az vajon tekinthető a adatnak. A legutóbbi időkben, ami adattal kapcsolatban a közvélemény elé tárult, az ez a bizonyos GDPR rendelet, ami a személyes adatok kezelésére vonatkozik, és ez egy kötelező érvényű rendelet, mert sok fejtörést okozott itt, magánszemélyeknek kevésbé, de cégeknek mindenképpen, és megvizsgálva ennek a rendeletnek a szövegét, nagyon érdekes megállapításokat lehet tenni. Ebben a rendeletben az adatszó 2235-szor fordul elő, de maga az adatszó, az nincsen benne definiálva. Nincs ez a műszaki gyakorlatban, mert például a műszaki szabványokban mind a mai napig a használt terminológiákat, de beleértve még az IP-s szabványokat kevésbé nevezhető, de inkább útmutatásra tekinthető eredményeket. A definíció az egy nagyon fontos dolog, hogy tudjuk azt, hogy mire beszélünk. Próbáljuk meg ezt körüljárni. A személyes adat az már definiálva van a rendeletben, tehát egy jelzős szerkezetben, azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Tehát itt bejön az, hogy az adat az valamilyen információ, a rendelet szerint bármely információ, és ugye itt személyesre az nagyon fontos, hogy ez azonosítható, vagy azonosított legyen. És akkor megad a rendelet értelmezése néhány példát, hogy név, lakcím, fizetés, kulturális azonosság, internet protokoll, cím alatt értjük mindent, ami internet, tehát nem csak IP, hanem e-mailtől kezdve, mindenféle egyéb hozzáférési csatornák, pontos jelzetek is itt tovább. És van egy kör, ez már egy kicsit bonyolultabb, de ide tettem referenciaként, hogy vannak nem kezelhető személyes adatok, a nem kezelhető személyes adatok, azok olyan adatok, amelyeket nem szabad gyűjteni. Persze, ahogy írtam, mindig vannak kivételek, van akinek szabad gyűjteni, van akinek nem szabad gyűjteni, és hogy kinek szabad gyűjteni, kinek nem, ez egyrészt vagy nyilvános, vagy nem, de mondjuk átlagos haladónak ezeket, mint vállalkozásnak, szolgáltatónak, ilyesmi, ezeket nem szabad gyűjteni. És mit tűnnek ilyen adatértelmezést, például egy Webster szótártól, hogy azt mondja az adatokra, hogy tényszerű információ, közében látjátok, például mérések vagy statisztikák, amelyek érvelés, vita vagy számítás alapján szolgálnak. Hát ugye gondolatébresztő. Következő értelmezés, digitális formában továbbítható vagy feldolgozható információ, itt is jön az információ, ahogy lehetettek. És akkor van egy olyan harmadik információs hivatkozás, hogy valami érzékelő által kibocsátott információ, amely lehet hasznos és releváns, vagy lehet redundáns, és legyen értelmes. Tehát értelmes, ugye ez már nagyon érdekes modellt a szóhoz, hát kinek a számára. Tehát ami az én számomra értelmes, nem biztos, hogy a pusztán hallgató számára is értelmes, de nem biztos, hogy például az ausztrál őserdőkben vakú komár számára is értelmes, de lehet, hogy ezt még fokozhatjuk is. Nem sokára már a Holdon is lesznek lakók, tehát őket is be lehet kapkodni. Nézzünk egy következő. Az adatszó jelentése Wiki szótárban. Ismert vagy megfigyelt tény, amelynek segítségével megérthetünk egy jelenséget, helyzetet, állapotot. És itt vannak rá példák. Tehát ismert vagy megfigyelt tény. Tehát itt az információ ezzel a ténnyel helyettesítődik be. Nézzük egy következőt. Magyar nyelv értelmező szótára. Ugye ez még akkor készült, amikor még az adatnak ez a mai közkeletű értelmezése ez nem nagyon volt így napirendben. Valaminek megmagyarázására stb. Közön tény részlet adalék. Vannak rá példát, Kossuth Lajos mit mondott, Jókai Mór mit mondott, meg ilyesmi. Tehát nincs benne egy darabhoz Zoltán mit mondott, lehet, hogy egy nagyobb nevet is feltettek. Második pont alatt pedig egy különböző ismert írásban nyilván tartott tény. Tehát valami olyan, amit le is írta nevezhető adatnak. Leírása szerint, aztán vannak itt már személyi adatok, tehát a tékelem, vannak hamis adatok, valótlan adatok, és érdekes módon az adat értelmezésében a legtöbb szó szinte az adatok, mint előfordul, hát persze példaként. Jogtudományi és tudományos, a tudományos rész kezd el minket érdekelni a négyes pont alatt, látjátok. Kísérlet, mérés, vizsgálat eredményeképpen megállapított ténytétel. Műszeradatok példa. Na, de anélkül, hogy eldöntenénk, hogy az adat tulajdonképpen mit is jelent, majd jobban tudunk erre beszélni, hogy egy kicsit körbejárjuk a témát. És tegyük fel azt a kérdést, hogy mi digitális az adat. Hát ugye szeretünk beszélni számokról, és azért számokról, mert a számokat azért kezeljük, mert a digitális világban számokról beszélünk különösképpen, a digitális azt jelenti, hogy számokkal leírható. És kérdés, hogy egy lottó szám az például az te, hogy a személyigazolvány száma az az a te. És ugye, hogyha van egy szám, mondjuk azt mondom, hogy három, akkor az vajon az a te, ez a szám, hogy három. Hát ugye, meg szoktuk kérdezni ilyenkor, hogy mi három. Tehát miről is beszélünk tulajdonképpen, és itt a műszakéletben rögtön kapcsolódik ez a kérdéshez, a mértékegység, hogy az a szám milyen mértékegységben értelmezett. És az ugye átvezett már a közgazdaság tudomány világába is, hogy a közgazdasági adatok, vagy a banki adatok, hogy az 1 milliárd az most forint vagy euró, vagy dollár, az sem mindegy, és így tovább. Vagy hogy százalék, vagy százalék pont, vagy százalék tízes százalék, vagy ezredék, vagy micsoda az a számon, hogy éppen beszélünk. Na most egy mobilban rögzített hangfelvétel az milyen értelemben adat? Ugye ez egy digitális tartalom, ami digitális tartalomnak vannak számszerűsített egységei, például a bájtjai, de hát önmagában az, hogy vannak ilyen bájtok, az nem jelenti az, hogy ez például egy hangfelvétel. Sok összefüggő adat esetén beszélünk adatbázisról. Való életben nagyon gyakran előfordul a szó maga is, és ugye gyakran problémát jelent az, hogy hogyan tudunk egy adatbázissal beszélni, mert amint csak így a nevét nevezzük, addig nagyon egyszerű, de amikor a mezőit már pontosan meg kell határozni, akkor ebből már több száz oldal készül. Lásd például a NAV-nak a digitális számlázási rendszerét, ami interneten keresztül elérhető, és az ott mozgó adatoknak a specifikációja, hát az olyan tartalmazott terjedelmi különböző. Hát ahhoz képest, hogy egy számlán mi látszik, ahhoz képest elég meglepő ez a körülmény, ami a specifikálást illeti. Na most vannak régi adatok és új adatok. A régi adatokkal mindenféle probléma van, ezt mindenki a saját bőrén tapasztalta, hogy például a családi fényképeket próbáljuk bentegetni. Megvoltak ugye fényképen, akkor beszkenneltük, akkor elraktuk vízsetterre, aztán elraktuk CD-re, akkor mondták, hogy a CD-n nem tart sokáig, akkor felírtunk DVD-re, akkor mondták, hogy a DVD nem tart sokáig, akkor kiírtunk pendrive-ra, akkor mondták, hogy USB nem lesz sokáig, tehát egy állandó kezelés igényelnek a régebbi adatok. Ez így van a professzionális adatokkal is. Na de, hogyha már az értékét emlegettük, akkor az is egy jogos kérdés, hogy nő vagy csökken az értékelt idő múlásával az adat. Magyarországon megalapították az IBIB-et, ami egy nagyon népszerű szolgáltatás volt, és mint látjátok alul, 640 ezer tag használta is a szolgáltatást, és a kapcsolatok száma az pedig 35 millió volt, amit regisztráltak benne, 2061 milliárd forint érletet adtak. Igazából mit is adtak itt el tulajdonképpen? Ugye a DB-ben felhalmozott adatállomány az nem csak az regisztrált emberek személyes, szükséges mértékű személyes adatait tartalmazta, hanem rengeteg olyan adatot, amit a felhasználók feltöltöttek megosztási célban. Az egész végértékben minimális összeget tesz ki az a érték, ami számítógépekben például a pilotaműtorban testesít meg. Felhasszuk a tagok számát az eladási értékkel, akkor azt kapjuk, hogy 1500 forint per tag értéket képviselt az IBIB maga, és ez minden köszönhető ez az érték, annak köszönhető, hogy az IBIB felhalmozott adatállományból, és ezt az adatállományt a téggel együtt ugye eladták. nézzük a Facebookot. Facebook ugye tekintve látjuk, hogy az idén megelőzte korát, ugye ez a magyar gépkös, vagy mi mindig szeretünk az élen járni. Van 2 milliárd tagja 2017-ben, és itt van egy Facebook éves beszámoló 2018-ra, ugye 17-es évre vonatkozóan, ahol vannak különböző tőkerészek, amit nevelt, meg vannak nevezve, mint részvények, mint készpénz, tehát számlán lévő pénz, és van egy jelentős tétel, ami Google néven van megnevezve, ami hát egy jelentős összeg, és hogyha itt látják a kanuna tollától átszámolva, ez hogy néz ki, akkor ez valami honvédér is 5490 milliárd forint nagyságú összeg. Hozzuk el a tagok számára, és kapunk per Facebook tagra 2750 forintot. Facebook tulajdonképpen hogyan hasznosítja az adatait, az előfizetők a tagoknak az adatait? Hát egyrészt ugye, hogy reklámok befogadására felkészíti őket azáltal, hogy a felhasználók idejét igénybe veszik. Felhasználók örömmel töltenek el rajta időt, és közben befogadják a reklámokat. Ezen kívül a Facebook felhasználói profilokat készít, és ezeket a profilokat tudja értékesíteni, illetve közvetlenül a profilok alapján tudja a reklámokat irányítani. Minek nevezhetjük az adatot? Már látjuk, hogy azért elég veszélyes a helyzet, tehát ugye értéket jelent az adat számunkra akkor, hogyha hasznot generál valamilyen módon, és hát szárkodódunk, hogyha költséget generál. Hát nézzük meg ennek a két oldalát. Hát például, hogyha egy cégnél dolgozunk, akkor a cég szerverei, de nem csak a szerverei, a számítógépei, az adathordozói rengeteg adatot tartalmaznak, ami a cég működése során keletkezik, és hát lehet gondolni, de nagyon gyorsan kiderül, hogy ez mind megsemmisülne, akkor a cégek többsége, a mai cégek többsége nagyon nagy lehet a kerülés. Majd a következményeket fogjuk látni a későbbiek során. Gyakorlatilag a cégek nem tudnak ma létezni a saját adataik nélkül. Generáltunk még úgy hasznot, hogy a saját adataink, amiben mi rendelkezünk, ezt eladjuk például. Vagy annak egy részét eladjuk. Hogy milyen körülmények között és hogyan erről majd beszélünk. Hogyan tud egy adat költséget generálni? Hát ha létrehoztunk adatot, akkor ezt tárolni kell, tisztítani kell, költöztetni kell, menedzselni kell, védeni kell. Hát ugye a mai világban ezt nem kell kellően találni, miért az utolsó. Tehát csak mindenki a saját életében is tudja, hogy ugye az adathordozókat, a winchestereket, a különböző mentőeszközöket, ezeket bizony megvásároljuk. Ezek között igyekszünk valamit rendet tartani. Egy példány, nem példány, úgy, ahogy beszéltünk róla, hogy egy mérés, nem mérés műszaki életben. Tehát akkor jön, hogy hány példányba tároljuk, akkor jön az, hogy így férnek hozzá ezekhez a példányokhoz. Meg lehet-e védeni az adatunkat? Egy ingatlan, ugye nagyon egyszerűen gondoskodunk a védelméről, előfizetünk valami cégnél, aki kijön, hogyha betörés jelzés van, és megfelelő jelző rendszereket felteszünk. Ez betörés ellen. Ha nem tudjuk védeni tűz ellen is, akkor tűzjelző rendszereket teszünk oda, aztán tudjuk védeni mindenféle egyéb dolog, időjárás, stb. Ellen, hogyha égesség, stb. Na de hogyan védjük meg az adataikat? Mi erre a jó eljárás? És vajon mennyi költünk le? Hát amit költünk, annak arányban kell tenni azzal a veszteséggel, ami akkor keletkezik, hogyha elvesznek az adataik. El lehet ezen gondolkodni, hogy vajon amennyit ráköltünk a védelemre, arányban van-e azokkal, amiket a baj bekövetkezik, amilyen kárét tettük. A cím mutatja, hogy jaj, van adatom. Igen, hát az adat birtoklása maga a kockázat. Tehát ugye egy hippi gondolkodás szerint, hogyha ugye nincs semmi, akkor nincsen gondom, de már az adat birtoklása komoly veszélyekkel jár. Mindjárt. Mert ugye rettegünk attól, hogy ezt törlik, meghamisítják, ellopják, és van egy rosszabb eset is, hogy ellopják és nyilvánosságra hozták. Hát ugye ez halálesetekhez is vezet, hogyha olyan képeket, hangfelvételeket hoznak nyilvánosságra, ami ellehetetlenít embereket, és úgy érzik, hogy nekik itt már csak egy kiállat van, hogy végeznek magukkal. Tehát ránk bizonyíthatnak törvénysértést is, lásd például a GDPR, és a GDPR-t azért emelem ki, mert ez most itt napirendben van, de hát egyéb szabályok is vannak informatikai állományok védelmére, és a vállalkozások eléggé meg vannak szorítva azzal kapcsolatban, hogyha informatikai incident séri őket, hogy mit kell nekik beszámolni, jelenteni, és hogy kell utána helytállni esetleges büntetésekre. GDPR alapján 20 millió eurót lehet kiszabni maximális bírságnak, ami megfelel egy 2 milliárdos összegnek. Ez valószínűleg nagyobb cégekre van méretezve, de hát látható, hogy a világpiaci forgalom 4%-át kitevő összeg is egy cég összeg lehet, akár egy Facebook esetén, és a kettő közül a magasabb összeget kell kiszabni. Tehát itt van egyszer egy ilyen veszély a személyes adatok miatt. Tehát lehet-e védekezni az adatbirtoklási kockázat ellen? A biztosítást kötünk. Nem tudom, erről hallottatok-e már. Például a Generálinál van olyan biztosítás, hogy a GDPR miatt minket kárér, megbüntetnek, feljelentenek, megkurcolnak, bírósági eljárásba kerülünk, kártérítéseket kell fizetni, akkor felelősségbiztosítás jelleggel a biztosító társaság adott szerződés szerint hely tud állni. Tehát van már kínálat. Abban a pillanatban, hogy ugye egy piacgazdaságban megjelenik valami probléma, akkor keletkezik kínálat, tehát a generális például részt ebben az ügyben. De van egy másik biztosítás típus is, a cyber biztosítás, amit magánszemélyek is köthetnek, és az informatikai károk, adatvesztések elsősorban ennek a kezelésére vonatkozik, ahol látjátok alul, hogy cyber társsegítséget lehet kérni, különböző a kártyákkal való csalásokkal kapcsolatban visszatérés, de ugye adatvesztés a laptopomon, stb. Ilyen ügyekre is bizonyos fedezetet biztosít ez a biztosítás, természetesen számla ellenében megkísérelték visszaállítani az adatokat, és az ennyibe kerül, akkor a biztosító neki vécét tudja fizetni. Kapó jelleggel önvécéséget. A személyes adatra visszatérve, minél jobban osztom meg az adatokat, saját adataimat, minél több csatornán, annál több értéket hozok létre másoknak. Ugye láttuk azt, hogy megnéztünk itt két szolgáltatás csomagot tulajdonképpen. Hát itt ilyen pár ezer forintokról van szó, ami keletkezik. De hogy elég sok helyen vagyok, akkor ez már elég jó összegre rúghat. És ezen kívül az adataim megosztásával, hiszen személyes adatnak nevezhető azok az adatok is, amelyeket én hozok létre. És hozzám kapcsolható, azonosítható vagyok, hogy ezt én csináltam, mert lehet egy dokumentáció, lehet fénykép, videó, hangfelvétel, stb. Azok által, hogy ezeket én feltöltöm adott helyekre, elfogadom azokat a szabályzatokat, ami a rendelkezésre vonatkozik, és ezek a rendelkezések általában azt tartalmazzák, hogy lemondok azokról a jogokról, amik egyik tényleg személyes adatok helyet megilletnek. Azáltal, hogy ingyenesen igénybe vesz egy bizonyos szolgáltatást. Tehát itt a csere akár egy Gmail használatban, akár pedig egy Facebook-es hálózat használatában, az bizony arról szól, hogy tudok egy partner, hogy én az adataimat odaadom, és ennek fejében kapok egy mindenis összekapcsolási és tárolási szolgáltatást. Na de hogyha rendelkezek bizonyos adatokkal, vajon azokat szabadon megoszthatok-e? És így jönnek azok a kérdések, hogy ha én megosztok adatot, akkor tulajdonképpen egy értéket odaadok valamilyen közösségnek. Tehát az is lehet, hogy ez nem csak egyszerű odaadás, hanem ez egy lopás. Nem vagyok jogosult. Például a személyiségi jogok keretében, hogy a személyes adatot osztok meg, akkor bizony meg kell azt fontolni, ajánlatos megfontolni, hogy valaki nézze meg, hogy azt én valóban jogszerűen teszem-e. Ugyanígy, hogy mások adataival nem rendelkezett. Tehát hiába rám vonatkozik például egy orvosi levet, akkor, hogy ki az orvos, írta alá, milyen az aláírása, milyen adatai vannak, milyen a pecsétje, és így tovább, ezek bizony nem olyan adatok, amit rajtam kívül másra is tartozhatnak. Tehát legyünk óvatosak, amikor ilyen adatokat továbbítunk, megosztunk, kiadunk a kezünkből, feltöltünk a világháróra, átküldjük különböző szolgáltatókon keresztül, mert bizony felelősségre vonatot teszünk egy adott pillanatban, hogyha például ezek az adatok akár más hibájából, akár a szolgáltató hálózatának feltörése hibájából a nyilvánosságra kerül. Hogyan változhat az adat értéke át, szinte egyik pillanatról a másikra? Hát nézzük meg például egy digitális, vagy akár milyen otthon szervény. Ugye a szervény mit ér a húzás előtt, mit ér a húzás utáni pillanatban, főleg, hogyha 2 milliárdos közös találatot sikerült elérni, és hogyha nem váltjuk vissza a tervét 3 hónapon belül, illetve nem jelentkezünk a nyereményért, akkor elveszítjük az erre vonatkozó jogot, akkor megint már csak valamiféle papírértéke van, amit azért jelentünk megint 10-del, itt mondjukokról van szó, hogy a forintokról és logaritmikus skáláról, hogy hát megjelenjen valami itt a grafikonon. Nagyon gyakran használunk adatot bíróságot. Hát vagy a védelem, vagy a saját érdekünkben, vagy éppen az ember érdekű fél használ ellenünk adatokat. Hát ugye egyrészt van, most nézzük a nyomozati dolgokat. Van lehallgatás. Ugye a lehallgatás egy régi szó, régóta gyakorolják már gyakorlatilag a római idejétől, talán még az egyik romjától, templomok kialakítása, fülelő szemek és fülek. De van digitális lehallgatás is, amikor az általunk generált információkat, ami lehet telefon és mindenféle csatorna, ezeket megfelelő szemek, fülek, kezek és mesterséges intelligenciát kutatják és eltárolják. Van egy házkutatás, van egy digitális házkutatás. Ugye a régi házkutatásnál feltúrták a filmekben, látjuk, de Magyarországon nincs ilyen, de amerikai filmekben látjuk, hogy feltúrják a házat, keresnek valami a használaton nyomot. Ott általában a filmekben fegyvert szoktak keresni, hát manapság már ugye az adat is fegyver, meg a, mint a Matrix filmekből tudjuk, ugye, az információ is egy komoly fegyver tud lenni, hogy keresnek digitális adathordozókat és eszközöket. Aztán van egy olyan adatgyűjtés, hogy nevezze meg az ismerőseit, ugye ez volt régen, hogy nevezze meg. Most nem kell annyira megnevezni, mert tudják az ismerőseinket legtöbb emberről, míg aki rejtőzködik, arról is általában tudnak, mert a nagyon jó rejtőzködő rendszereket éppen azok a hatóságok készítik, és a dark webben is forgalmazzák, amelyek pontosan azokat az embereket figyelik, akik el akarnak rejtőzni. Akkor voltak régen szóbeli tanúvallomások, most vannak képek, hangfelvételek, szövegi számok, és ezeknek bizony, még régebben ezeknek különleges hatóköre volt, hiszen így például egy hangfelvétel nem lehetett bizonyíték akkor, hogyha nem járultak hozzá. Ma már egy hangfelvétel, vagy egy videófelvétel is bizonyíték elfogadott. Aztán van egy olyan adatgyűjtési mód, hogy a mobiltelefon folyamatosan az illetőről volt az elmúlt időszakban, vagy más is használta használatra. Hát itt arra kell gondolni, hogy egyértelműen a mobilunkban van adat, és az összes lokációs adat, tehát hogy merre mozogtam, merre felé, hol, kivel találkozhattam, fizikailag láthattam, mert találkozhattam, mert valakivel, az bizony egy fontos tétel, egy bonyolultabb ügyben. Hát egy informatikai házkutatásnál ugye mit is visznek tulajdonképpen? Kísérlek őre, hogyha úgy jártok, mint a Matrix filmben, hogy megjelenik egy csapat a lakáson, Matrix 1-ben például, akkor ugye hát el lehet járni a megjelenőkkel, tennem, mert nem nagyon ajánlom, mert aztán jön a többi ügynök, ugye a filmben is. Visznek mindent, ami informatikai dolog, számítógépek, telefonok, adathordozók, mindenféle adathordozó, ami érdekes lehet, iratok, ami ugye vannak betűk számok, és a köröt még lehetne bővíteni. Hát az adataimat, amik a felhőben vannak, azokat nem tudják el. Most az a kérdés, hogy a felhőben lévő adatunk, az olyan biztonságban van. Hát ugye ezen a képen azt mutatom, hogy ugye a felhőből esik az eső, az ugye egy vicces dolog, mert bár tőlem valaki megkérdezte, hogy mi történik a felhő adatokkal, hogyha rossz idő van például. De tudjuk mi, hogy ugye a felhőben lévő adatok az nem azt jelenti, hogy fizikailag tönt a Sirius felhőben, vagy a Homos felhőben, vagy nem tudom, hogy mindenső felhőben vannak az adatok, hanem azt jelenti, hogy valakitől ismeretlen, többnyire ismeretlen szétosztott helyen egy informatikai hálózatban. Hát ezek az adatai nyilvánosságra kerülhetnek például adatszivárgás vagy felkörés miatt, a Wikileaks-et emlegetem, tehát erre rendszeresen vannak példák, hogy nagy mennyiségű adócsaló adata ugye nyilvánosságra kerül, hát ez sokatnak sok pénzt megér, azoknak is, akik eljárnak az adócsalók ellen. A felhőket nem tudják elvinni, nem tudják lefoglalni, viszont meg tudják találni azt a tárhely szolgáltatót, azt a felhő helyet, ahol tartottam az adataimat, és kérhetik az illető szolgáltatót, hogy az adatokról egy másokat készítsenek. Hogyan jelenik meg az adat a vállalkozás könyvekben? Hát ugye gyakran beszélünk, hogy cégeket adnak vettek, itt is két céget már néztünk, közvetlenül sehogy sem jelenik meg. Abban az esetben, hogyha történik egy értékbecslés, akkor még mindig ott van a könyvvizsgáló, aki felülvizsgálhatja, és felül is vizsgálja, hogy vajon az az értékbecslés helytáll-e, helytálló-e, elfogadható-e, és tudja hitelesíteni, úgy az éves beszámolóját a cégnek, vagy egy cég eladásnál a cég értékének a meghatározásában az adattételek szerepében. Na most itt elvezet a kérdéskör egy nagyon érdekes részhez, ahol az adatértékét lehet-e fecsíteni. Na most ugye, mikor az adatértékéről beszélünk, akkor már ugye az előzőekben elhangzott az szerint, van az adat birtoklásának egy költségben és kockázata. Amikor a biztosító biztosítást köt például, ezeket a megfontolásokat kell, hogy megtegyen. Aztán van egy olyan kérdéskör, hogy eladható-e, és dokumentált-e az adat. Aztán, hogy eladható, hány példában adható el, és hogyan védhető meg. Tehát, hogyha kikerül tőlem egy adatállomány, és ez utána elkezd terjedni ennek a másodat a szanaszékhatetem, vajon annak az az állomány megvédhető-e, és mondható-e azt, hogy az összes többi felhasználó ellen eljárás tudok indítani. Milyen módszerrel védhető-e? Hasonlít a kérdéskör ahhoz, hogy egy szabadalmat például ellopnak, és hasznosítják a szabadalmi megoldást, vajon a szabadalom hogyan védhető-e? Személyes adatainkkal valóban rendelkezünk-e, és ugye milyen körben, és hogyan tudunk arról rendelkezésről lemondani. Csak egy példát hozok, hogyha valakinek van például egy az Oceanben egy kártyája, akkor ott ül, amikor azt a kedvezménykártyát megrendelte, akkor aláírták vele, hogy milyen az adatainak milyen köréről mondta. Az is személyes adat ugyanis, hogy azonosítható vagyok, hogy mit vásárolok az esélyben, ugyanaz a nevemhez hozzáköthető. Most mit lehet az adattal tenni? Hát vagy pénzét tesszük, vagy elcseréljük. Az elcserélésre már mondtam példát. Pénzét tesszükre is vannak példák, hogyha figyelitek a levelezéseteket, és mondják azt, hogy 10 000 e-mail címre elküldik a nem tudom én milyen hirdetésünket. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az e-mail címekből, amit tegyük fel a jogszerűen megvásároltak valahonnan, arra a cég úgy jutott, hogy ezt az e-mail cím listát, ezt valaki pénzét tette, tehát elhagyta, így van a példányban, és az illető hirdető cég nekünk ajánlkozik, hogy nem nekünk kell ezt megvenni, hanem ő nagyon olcsón ezekre a címekre küldözhetne. Na, eljutottunk az adatértékbecsléséhez, ami egy még bonyolultabb témakör, és itt összehasonlítanám olyan dolgokkal, amiket már ismerünk. A régiségek, például a becsüsök, különböző témakörben, a bélyektől kezdve az ügyszerekig, ez egy szakma. Ez hosszú gyakorlattal lehet csak kellő minősítést ebben a szakmában elérni, és képzéseken kell részt venni. De ugyanilyen az ingatlan értékbecslés is. A NAV adóhiány értékbecslése szintén egy gyakorlat, és hát szakemberek részét van mindig. Műszaki értékbecslés, szoftver értékbecslés, itt már igazságügyi szakértők is dolgoznak ezeket a területeken. Adat értékbecslés, mint adat, általános adat értékbecslés, itt ajánlom a szolgáltatásainkat azoknak, akiknek ilyenre szükségük van, a cégünk által kidolgozott metodika és szolgáltatási szerződési keretében. Tudjuk, hogy milyen értéktípusok fogalmazódhatnak meg egy adattal kapcsolatban. Az adatról, amikor beszélünk, akkor tipikusan nem egyetlen egy adatról beszélünk, hanem valami gyűjtött állományról, ami vagy adatbázis, vagy nem, ez most minden, de az a lényeg, hogy az állomány meghatározott attribútumokkal, leírással rendelkezik. Tehát dokumentált, úgy hívjuk ezt a műszakértelemben, dokumentált. Van az adatnak egy előállítási költsége, hogy ez hogyan jött létre, és mennyi pénzből keletkezett, mi minden kellett ehhez. Van egy újraelőállítási költsége is, ami az a gát, hogyha valami előkerült egy adatállomány, és az hogy összegyűlt, így évek munkájával, és az megsemmisül, és újra létre kell valamit máshol hozni például, akkor ott felmerül egy újraelőállítási költség, ami például egy adat sérülés vagy adatlopás esetén, hogyha közben le is törölték, mert titkosították az állományt, ez bizony elég nagyra rúghat, főleg amiatt ez nagyon rövid határig, hogy meg kell az újraelőállításra gondosni. Van egy adat élettartam költség, az egyik összes ráfordítása volt adattal kapcsolatos. Hát ez bonyolultabb esetben egy vállalatnál sok mindenféle adat vonatkozásában, nem árt, hogyha ezek is valahogy nyilvánvalóan tartanak. Tipikusan nincsen. Van egy piaci érték, hogyha forgalmaztuk az adatokat, akkor ugye adtuk vettük, vagy más adat vett hasonló dolgokat, tehát e-mail listát, akkor ennek kialakul egy piaci értéke, és itt most maradjunk a legalitáson belül, tehát nem amikor ellopják, hanem amikor legális forrásból származó listákat adnak össze. De van egy cégen belüli érték, ezt kontrasztba állítanám a piaci értékkel, hiszen, hogyha szándékunkban sincs eladni adatot, de szeretnénk valahogy a rangját egy adatnak, ami keletkezik a cégen belül meghatározni, akkor bizony ennek nagy jelentősége lehet, hogy látszólag nem fontos adatok, egyszer csak fontossá válnak a cég számára, mert azt az adat mennyiséget elkezdik intenzíven használni. Mert például a piaci változások szükségessé teszik ezeket a felhasználását, tehát ez a cégen belüli érték az egyes adatok vonatkozásában megint érdekes lehet, ráadásul ezt érdemes időnként újra felülvizsgálni, mert hasonlóan az ingatlan értékekhez, azok is bizony változnak. akkor van az adatnak egy kárértéke. Mi történik, hogyha az adatot ellopják, nyilvánosságot elhúzzák, megsemmisítik, stb. Milyen üntetések merülnek fel, a hírnév veszteség, ami a céggel kapcsolatos, milyen mértéket érhet el, hát akár ugye hírbe kerülhet egy cég, hogy rendszeresen kiszivárognak olyan jelszavak a cégből, személy azonosítva, fiók azonosítva, stb. Ami bizony megtépázhatja mind a cég tekintélyét, hogy egy tőzsdei bevezetés után hatalmas esélyt megnyerhetnek el. Az adatközététellel kapcsolatban, hogy a szolgás mind történik, ajánlanám a Snowden és a WikiLeaks történeteket. És itt felvetődik az a kérdés, hogy egy adatnak a nyilvánosságra hozása az vajon lopásnak minősül, vagy a közösség számára egy adatkozás. Tehát ugye, ha az adott nem fizetők listáját például nyilvánosságra hozták, akkor ez egyik oldalról egy lopás, másik oldalról egy adatkozás az adott fizető számára, mert hiszen nem tőlük fogják beszedni az adót, hanem beszedik azoktól, akik egyébként nem fizettek, tehát feltételezhető, hogy az ő adójuk akkor egy ilyen összegben legalábbis összességében csökkenni fog. Tehát bonyolult a kérdés, hogy ezek az adatközi tételek, ezek vajon minek minősíthetők. Személyes viszonylatban azt ajánlom mindenkinek, hogy vigyázzon az adataira, mérlegeljen, hogy neki megéri-e az a dolog, amit éppen az adataival művel. Különös tekintettel legyen óvatos mások adataira, mert számon kérhető lehet, és ez a számon kérés ez bizony könnyen vezethet egy személy vagy egy család teljes tökéleteléshez. Három olyan információt ajánlok itt ezeken a linkeken, a figyelmeteknek. Van a Snowden sztorinak egy filmje, ami a YouTube-on megtalálható, remélem, hogy még mindig elérhető. Van a Snowden sztoriról egy könyv, ami mindkettőnknek legalább egy olyan 30 oldal terjedelemben, a könyv az olyan 150 oldalas, sok érdekes információ tartalmaz, ami az újságcikkekben szerepel, és van egy kis dokumentumfilm, ami szinte ajánlok, mint ilyen tényfettár. Anyagok ebben a témakra. Köszönöm a figyelmet, és várom akkor a kérdéseket a tisztelt hallgatóságtól, illetve később nyugodtan keressenek meg, interneten megtalálható a cégünk, és írjanak, hogyha kérdések vannak ebben a témakörben állunk.
Köszönöm szépen!